Nézzük meg, hogy miért nem kell félni a magasabb inflációtól és az emelkedő kamatoktól.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ez persze, és újra hozzá kell mondjam, abból a szempontból, hogy mint befektető nézem ezt meg. Tehát az, akinek éppen annyi pénze van, hogy a mindennapi életet finanszírozza, az teljesen logikus, hogy érzi az inflációt, és hogy nehéz neki ezt kompenzálni. És ebben a szituációban most nem is akarok belemenni, ezt egyedileg kellene kezelni, és nem akarok senkit megsérteni. Hogyha megnézzük, hogy a piacokon aktuálisan mi történik, tegnap előtt egy ilyen padlógáz fékezést láttunk, miközben napközben a nagyobb piacok a nap feléig elég pozitívan kezdtek, és úgy tűnt, hogy akár még pozitívan is fogják lezárni a napot. Erre fel egy úgynevezett daily reversal, az azt jelenti, hogy a nap alatt teljesen megfordult a piac, és a végén a legmélyebb pontokon zártak le. Mi volt az oka ennek? Tovább is a bizonytalanság. És emellett, hogy a bizonytalanság van, ha kijön bármilyen hír, valamelyik új interjú valaki odaláról, akkor vagy a reménybe menekül a piac, vagy a pánikba. Tehát tovább is az a három kérdés, mennyire fertőző, második, mennyire súlyos a betegség folyamata, és a harmadik, hogy az aktuális vakcinák mennyire hatékonyak. A múlt héten ilyenkor éppen belegondoltam, még azt a nevet, hogy Omikron nem is ismertük. Csak lassan így napközben kezdett az életünkbe szivárogni egy szám, és eleinte a régi modell szerint dél-afrikai vírusnak neveztük. Aztán abban megvan ugye a konzenzus nagyon hamar, hogy nem ez a neve, hanem más nevet kapunk, és a delta után egy pár betűt átugrottunk, már csak azért is, mert a Xi az Kínában egy név, és többek között Xi Jinpingnek a neve is ugye ugyanúgy van írva, tehát, hogy őt egy vírusnak nevezzük, azt nem akartuk, ezért lett belőle az Omikron. És most ott vagyunk, hogy Amerikába is megérkezett, ez volt a tegnap a hír. Kérdezem magam, hogy ebben mi a hír? Ezt már tudjuk és látjuk, hogy világszerte elterjedett az Omikron, mert azt, amit ezen a héten itt-ott találtunk, azt most találjuk, mert utána keresünk. Addig, amíg nem tudtuk, hogy ő létezik, addig nem is kerestük. Lehet, hogy már ott volt. Németország szigorít, most az első lépésbe megy hasonlóan, mint itt Ausztriában mi ezt tettük, a beoltás nélküliek mennek lockdownba, és február 1-től jön ott is a beoltási kötelezettség. Franciaország szigorít, Amerika itt-ott szigorít, több tesztet kérnek. Tehát ez megmaradt tovább is, és ez olyan volt ezen a héten, az Omikron sztori, mint egy első oldalról egy ilyen uppercut a boxolóknál. És azután jött a Fed. Na most, mi az elmúlt két hétben, három hétben többször arról itt ebbe a körbe beszéltünk, hogy a Fed előzaj lesz nagyon érdekes, ahogy megyünk december 16-a irányába, és ott a következő Fed gyűlés, azelőtt meg fognak az igazgatók jelenni, és ők előre zajt fognak verni, információkat kezdenek kiszivárogtatni. Meg volt az első, a Volt New Yorki központi bank főnöke Bill Dudley, aki elég egyszerűen kijelentette, hogy szerinte a likviditás visszavétele dinamikusabb lehetne, mint csak 15 milliárddal kevesebb havonta. Ez volt az első, ami a tegnap a piacot, a tegnap előtt a piacot nagyon erősen fordította ezzel a Daily Reversal-lel. És a tegnap felépett két további igazgató, megint a New Yorki Központi Bank oldaláról, de ott most nem a volt igazgató, hanem az aktuális. És azt mondta, hogy ő is támogatná a dinamikusabb visszavonását a likviditásnak, plusz a Clevelandi igazgató is megjelentése, és azt mondta, hogy véleménye szerint több likviditás csökkentés érdemes lehet. Pénteken, ma délután az érdekes lesz, hogy hallám, milyenek lesznek a novemberi számok a munkahelyek oldalán, és hogyha az is dinamikus lesz, ami azt jelenti, hogy a gazdaság tovább is eléggé erős és képes munkahelyeket gyártani, akkor nagy a valószínűség, hogy decemberben a likviditás visszavonásának a szintje emelkedni fog. És ezt a piac fel kell emésze, tehát ez a két bizonytalanság, Fed, másik oldalon az Omikron, és minthogyha ez nem lenne elég nekünk, tehát mint kvázi a tortának, már jó a torta, és a tetejére még ráteszik azt a megy szemet, néha fölösleges is, mert már túlzásba viszi, kiszivárgott a tegnap az a hír is, hogy ellenállások jelennek meg mind a két pártba az adósság plafonnal kapcsolatosan, és ez is elég releváns, mert ez is december 15-16-a, tehát pont ott a Fed gyűlés körül egy következő bizonytalanság, tehát egy lockdown jöhetne nem a pandémia oldaláról, hanem egy shutdown formájába, hogy akár karácsony körül még megáll az amerikai adminisztráció. Mi, hogyha nem lenne elég témánk, még ez is pluszba hozzájön. És hogyha megnézzük, akkor az alapkezelők, az intézményi befektetők, mikor látják ezeket a híreket, akkor persze, hogy már decemberben nem akarnak, mint hősök, sírba kerülni. Minek? Az év fantasztikus volt az eredmények oldaláról, amennyire lehet, lebiztosítják azt, ami létezik, csökkennek a forgalmak, és ezzel nem akarnak nagy hajrába dőlni, hanem inkább szívesebben azt mondják, hogy oké, ha a piac csökkenne, és akkor inkább csökkenjen most, hogy az év elején majd készüljön fel egy nagyon jó bevásárlási szintre. Amikor pont ennyire fordul a kapzsiságból ilyen gyorsan a félelem kategóriába a piac, akkor általában nagyon fontos, hogy a big picture az megmaradjon. És itt van egy olyan elemző, egy kvant elemző, akinek az elmúlt években nagyon-nagyon sokszor egy higgadt szemszöge volt, én őt nagyon komolyan veszem és követem is az elemzéseit, persze nagyon-nagyon drága, de szerencsére néha kimegy, és social médián keresztül is közöl információkat, Kolanovics, a kvant stratégiája a világnak, és ő azt mondja, hogy a számokból is azt lehet látni, és ő egy olyan gondolatból, egy olyan elvből indul ki, hogy azt mondja, hogy ha az Omikron sokkal fertőzőbb lesz, mint a Delta, akkor ez oda fog vezetni, hogy sokkal gyorsabban elterjed, mint a Delta, és ha fertőzőbb egy vírus, akkor ő alapjában erősebb, az a vírusnak jobb. És van egy második pozitív oldala, hogyha nagyon erősen fertőző egy vírus, de nem annyira agresszív, tehát hogy kvázi nem teszi tönkre a hordozóját. A Delta az ugye a betegség folyamatában is agresszívabb, és ez lehetne a lépés abba az irányba, hogy a pandémiából egy endémia legyen, mivel igaz, hogy nagyon erősen fertőz a vírus, de nem annyira halálos, főleg azoknak, akik be vannak oltva, ez lehet egy olyan kép, ami segít, hogy sokkal hamarabb a gazdaság ebből az aktuális pánik helyzetből ki tudjon lépni. Hozzá kell mondani, még ez csak egy feltételezés, Igaz, hogy egy olyan oldaláról, aki eddig a hírnevét tisztán tartotta, és nem nyújt fel, hogyha bármit akar mondani. És hogyha ez megtörténne, akkor emelkedne a kamatgörbe. A kamatgörbe emelkedése ez alapjában jó, mert azt jelezné a gazdaságnak, hogy ez tovább növekedik. Ez azt jelenti, hogy a reopening és a value értékek, tehát minden olyan iparág, cég, szektor, amelyik nem adósságra és fogadásra van felépítve, annak nagyobb az esélye, mert akkor a kamatok is elindulnak felfele, és a kamatok emelése abból a szempontból fontos lesz, hogy a fogadásokra felépített iparágakat, eszközöket, azokat persze, hogy érinteni fogja, de a valószínűsége nagyobb, hogy a stabilabb értékek akkor jobban tudnak fejlődni. Tehát Kolánovics összefoglalva azt mondja, hogy óvatosan, de az aktuális helyzet, ha ezt sell-off-nak is lehetne nevezni, amikor erősebben a piac elad, de ha megnézzük napi szinten a mozgásokat, akkor egy pánik másképp néz ki. Azt mondja, hogy mégis buy the dip. Mert ebbe a szenárióba, ebbe a forgatókönyvbe az Omikron az szükséges azért, hogy véleménye szerint kikerüljünk a pandémiából. Amit a hét elején azt hiszem valamelyik podcastban mondtam, hogy ott jelent meg egy első ilyen gondolat, hogy ilyen utolsó nagy fellépése a vírusnak, a Covidnak. De amíg nincsen hivatalos adatunk, és a tudományos oldal nincs még annyira, hogy valid eredményeket tudnak hozni, azért az elmúlt a következő két hétben a headline-ok fognak tovább is irányítani. És itt persze, hogy jön az ügyfelek oldaláról is a kérdés, hogy a ki egy milyen helyzetben mit tegyek, és itt más nem marad, mint összehasonlítva rengeteg hasonló helyzettel az elmúlt évekből, évtizedekből, amikor a nagy mennydörgés van, akkor nem menekülni kell, és ott még nem vagyunk, hogy mennydörgés lenne, hanem mazsolázni és felszedni azokat a részben kibombázott vagy olcsóbban megtalálható value értékeket, és ahogy a tegnap is erről beszéltünk, a tervezett összeget a befektetésre felosztani, hogy ne egyszerre, hanem így strukturáltan, lassan, folyamatosan vásároljak bele, és akkor az ingadozó, volatilis árfolyamokat ki tudom egyensúlyozni. Az infláció a végén, ez megmarad, mint téma, mert úgy tűnik, hogy a Fed az aktuális nyomásra reagál, és úgy tűnik, hogy mivel nagyon-nagyon nyomás, és Amerikában ez egy nagyon erős politikai téma is, ezért megvan a valószínűsége, hogy hamarabb lesz a kamatemelés is, és gyorsabban visszaveszik a likviditást. Az elmélet ugye azt mondja, hogy a részvénybefektetőknek nem tetszik a magasabb kamat. Mert hogyha jönne a magasabb kamat, akkor a tőke áramlik a részvényekből a kötvényekbe. Ha ezt most józanon megnézzük, akkor persze, hogy azok, akik már eddig is kötvényeket tartanak, azoknak emelkedő kamat, abból a szempontból tényleg méreg, mert ott az emelkedő kamat csökkenő árfolyamokhoz vezet, és akkor ott már alapjában véres a portfólió, és egy elég hosszú idő szükséges, hogy az újra ki tudjon kecmeregni, plusz azok a kötvények, amik most benne vannak a portfóliókban, azok nem most lettek vásárolva esetleg, hanem évekkel ezelőtt, és azok még alacsonyabban kamatozó kötvények. Tehát azok azt az árfolyam csökkenést a kamaton keresztül nem is tudják kompenzálni. Tehát ezért mondom azt, hogy az elmélet, mert a nagyon jó cégek, az egészséges vállalatok, főleg a fogyasztónak a mindennapi életek körüli vállalatok és szektorok, azok az inflációt és a magasabb kamatot nagyon jól ki tudják bírni. A. Nincsenek eladósodva, B. A szolgáltatásukat és a termékeket az ügyfelek, a fogyasztók elinflált pénzekkel vásárolják meg. Tehát, mint befektető, azt kell megnéznem a portfóliómba, hogy ezek a szektorok ott benn vannak-e, ahol az élet zajlik, mert mindegy, hogy hova megy az infláció, ezeknek a cégeknek az árai megfelelően emelkednek, és ezzel persze, hogy mind befektető kompenzálom az infláció fejlődését. És hogyha ma azt mondjuk, hogy 4 vagy 5% infláció magas, hoztam egy pár mindennapi tárgyat, amit esetleg megveszünk, hogy nézzük meg, hogy azok hogy alakultak az elmúlt években, és az a 3-4-5% infláció, ami most így ki van mondva hivatalosan, ez valójában sok? Vagy az hova tegyük? Vegyük az újságot. Én itt mintaként a Bild Zeitungot vettem, a nagy német újságot, ugye 2001-ben az ára 41 eurocent volt, és pillanatnyilag 1 euró. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt plusz 143%-kal emelkedett ennek az újságnak az ára. Ez évente nézve, kamatos kamatú hatással kiszámolva 5,00%. Tehát ez az újságnál 5,00% infláció lett volna az elmúlt évtizedekben. Ha valaki még mindig ott tart, hogy napi szinten kell neki a koncentrált friss levegőt, szívjon cigaretta formába, vagy szivar formába, nem is, hogy szivar, vagy cigaretta, mindegy, tehát ez a fehér. 2001-ben egy csomag, 2,56 euró volt, aktuálisan 7,2. Tehát az aktuális az mindig olyan árat vettem, ami 2019-ben volt, tehát a pandémia és a Covid előtt, mert állítólag azután ugrott az infláció, és azelőtt állítólag kevés volt az infláció. Tehát, hogyha a szivarozókat nézzük meg, a kék füstöt, akkor ez plusz 181%, ez évente 5,91, tehát szinte 6%-os éves áremelkedés infláció. Vegyünk még egyet, a kedvenc csokoládém, abból egy tábla csokoládé 2001-ben 50 cent volt, aktuálisan 1,39. Nem is aktuálisan, hanem 2019-ben. Tehát a pandémia előtt 1,39, ez plusz 174%, megint átszámolva évente 5,76. Tehát, hogyha megnézzük összefoglalva, akkor az átlag 5%-os inflációhoz mi hozzá vagyunk szokva? Mert az elmúlt években zajlott az élet egész normálisan, meg volt évről évre az infláció, főleg az élelmiszereknél, és a médiában nem volt infláció, a maginfláció csökkenőnek volt nevezve, a média nem is írt az inflációról, és ezt azért is fontos, hogy ezt észrevegyük, hogy az infláció az életünknek eddig is egy normális része volt, csak nem jelent meg állandóan fűfa oldaláról minden újságban, headline, minden magyarázatként, hogy ez ezért is ezért történik, mert az infláció most magasabb. Ezért érdemes ezt nyugodtan, higgadtabban kezelni, és persze, hogy az egész a média oldaláról is irányított pszichológia, és mikor valamit olvasunk, akkor ezt érdemes félretenni, és azt mondja, hogy oké, miért érezzem én csak azért, mert azt elolvastam, most másképp magam? Miért változtassak meg stratégiákat? Ha kívülről nézem, akkor látom úgy is a tényeket, hogy néznek ki a számok, és mire építettem fel a saját portfóliómat. A beszállítási láncoknál ott nagyon érdekes, és ezt a tegnap is már szóba hoztam, és ez a következő években azért fog foglalkoztatni, mert a nagy gyártócégeknek nem érdekük, és nagyon sok oldalról hallom, hogy kezd elegük lenni, hogy a kereskedők, azok, akik közöttük, mint gyártócég, és a végfelhasználók között vannak, hogy ezek pillanatnyilag kihasználják a helyzetet arra, hogy nem maximális gyorsasággal adják tovább az árut, hanem annyira lelassítsák a forgást, amennyire csak lehet, mert aktuálisan még próbálják nyújtani ezt a helyzetet, hogy a Covid szituáció miatt, na ja, nem megy az olyan gyorsan, és ezért lehet az árakat emelni. És ez senkinek nem érdeke. Sem a fogyasztóknak nem érdeke, sem a felügyeleteknek nem érdeke, sem a politikának nem érdeke, sem a gyártóknak nem érdeke. Hanem itt van az a csoport, és ez lesz a nagy transformációba a következő érintett csoport, a kereskedők. Azok, akik évtizedeken keresztül árukat valahol olcsón bevásároltak, és drágábban eladták, játszottak a raktárokkal, ez most a Covid-nak, mint egy mellékterméken nagyon erősen felületre kerül, és van olyan nagyobb gyártó cég is már, aki akár bíróság elé megy, és engedi, hogy a kereskedőköt bepereljék, meg kikerüli őket, és beszállít direkt a nagy bevásárlóközpontokba, beszállít direkt a fogyasztókhoz, beszállít direkt országokba, annak ellenére, hogy ott van egy kereskedő, aki kivívta azt, hogy neki legyen exkluzív szerződése, de a helyzet pillanatnyilag annyira jó, hogy ha be lehet bizonyítani, hogy ő a raktár forgását lassította, akkor ezzel a gyártók szívesen bíróság elé mennek. Tehát ez még egy következő téma, ami így foglalkoztatni fog, és valahogy vicces, hogy látjuk, hogy a pandémia megállása után, vagy a pandémia által okozott lockdown után, így mint egy dominó, még mi minden meg fog mozdulni, és itt még messze nem vagyunk a sztorinak a végén. Ezekkel a gondolatokkal lezárom ma ezt a hetet, valahogy örvendek, hogy jön a hétvége. Egy kicsit megint megvan a lehetőség kiszállni a mókuskerékből, kimenni a hegyekbe, a hóba. Ja, igaz, itt a lockdown van, tehát nagyon nem fogunk még síelni, az még lehet, hogy a jövő hétvégén történik meg. Kívánok mindenkinek kellemes hétvéget, maradjon mindenki egészséges. A hétvégén akár lehet az időt használni arra is, hogy tehát, hogy minél többen érdemes, hogy a beoltáson is gondolkozzanak. Ez egy előjáték, ez így egy utolsó gondolat. Véleményem szerint a klímaváltozásra, és mind a kettőből látjuk, hogy ezt egyedül regionálisan, városként, országként nem tudjuk megoldani. Ezek mind összehangolt globális lépésekre mutatnak, ami szükséges lenne. Pessimistaként azt lehetne mondani, hogy erre nem képes az ember, és ez nem fog megtörténni. Én azt mondom, hogy reméljük, hogy annyira optimisták maradunk, hogy meg fog történni, mert meg fogjuk csinálni. Áldozok kellemes hétvéget, és viszonthallásra a hétfő reggeli Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.